Tehát akkor a hetedik fejezetnél tartunk, és miről volt szó az előző alkalmakkor? Elkezdtük azt beszélni, hogy ha jól emlékeztek, hogy ugye végül is minden az volt a kiinduló pont, hogy minden Istentől származik, minden a világon, minden entitás, minden létező dolog az isteni energiával, isteni léteztető, teremtő erővel maradt fönn, azáltal létezik. És hogyha ez a teremtő erő nem lenne, vagy egy pillanatra is megszűnne, akkor az adott dolognak a létezése is megszűnne. Ugye azt mondtuk, hogy ez a dolognak a lényege. De hogy lehet az, hogy ha ez tényleg így van, akkor lehet, hogy ezt nem mindenben látjuk. Nem látjuk mindenben, hogy Istentől származik. Nem érezzük azt annyira, hogy mindenben Isten ott van, pedig ott van. Mi a válasz erre? A válasz az, hogy mindent körbevesz a mi fizikai világunkban egy burok. Egy burok, ami eltakarja azt az isteni, valódi isteni létet. Igen ám, de ez a burok is kétféle lehet. Van olyan burok, ami annyira vastag burok, nem fizikai értelemben, hanem szellemi értelemben, hogy annyira eltakarja azt az isteni energiát, ami mögötte van, hogy soha nem fog megnyilvánulni az az isteni energia, ami abban a dologban van. Mi általunk, ami nem leszünk képesek azt arra rámutatni. Ilyen dolog, például azt mondtuk, például egy nem kóser étel, az annyira, mivel ez tilos, abban annyira rejtve van az isteni energia, hogy magát azt a nem kóser ételt nem vagyunk képesek egy magasabb szintre emelni, hogy rámutassunk, hogy az is valóban isteni. Azt attól távol kell magunkat tartani. Van azonban ezeket a dolgokat, ezeket a vastag burokat hívjuk a három tiltott klip, a három tisztátalan klipának, a három tisztátalan buroknak. Van a középső burok, az, ami olyan burok, ami olyan dolgok a világnak, azok a semleges dolgai, amik nem tilosak, és amelyeket képesek vagyunk egy magasabb szintre emelni, amiket képesek vagyunk megemelni, szent célra használni, nemes célra használni, mit tudom én, megvacsorázunk, és elmondjuk a vacsorára az áldást, és azzal a céllal vacsorázunk, hogy abból az erőből, amit eszünk, abból erőt merítsünk, és abból Tórát tanuljunk, vagy valami jót tegyünk egy másik embertársunknak, akkor azáltal azt az ételt is megemeltük Istenhez, megint összekötöttük, pontosabban láthatóvá tettük a kapcsolatát Istennel. És ez egy nagyon jó dolog. Akkor ez volt az nagyjából, amiről beszéltünk a hezőnek. És ennek kapcsán egy szép történet. Volt egy híres ilyen haszid mester, úgy hívtak, hogy Rasbác. És ugye a történet Lubavicsban játszódik, kis orosz falu, ilyen hideg esti éjszaka, és egy fábringen, egy ilyen haszid összejövetel volt a házában. És egy ilyen fábringen, akkor van egy kis lehaim, mondanak egy kis lehaimot, haszid éneklés, dalok, és természetesen Tóra magyarázat, és különböző lelkesítő beszélgetés, és az így folytatódik, kis lehájunk, kis ének, kis beszélgetés, kis lehájunk, de természetesen van még egy fontos szereplő, tízisul, hogy mondják, Fabrison. Az, amit ennek, esznek is a dolgok, mert az embernek nincs mit ennie, akkor idő után leáll a program. Ez fontos, hogy legyen a lehájunk mellett legyen egy kis Fabrison is, egy kis ennivaló is. Ezt tudják, amikor vége a Fabrisonnek, akkor vége a Fabringennek. Akkor vége az összejövetelnek. A bulinak. És így ment ez a Fabringen, és egyre erősebb volt, és egyre jobb, és egyre nagyobb magaslatokba kerültek, és tényleg minden dalban ott volt az az átérzés, ez a különleges, és egyre tényleg magasabb szintekre volt, és egyszer csak vége volt a Fabrisonnek. Nem volt már mit az asztal, minden elfogyott. És hát a Rasbác nem akarta, hogy befejeződjön a Fabringen, úgyhogy kint állt, elég szegénység volt, hát kint volt egy egyetlen kecske, a család egyetlen kecskéje. Akkor szólt ott volt éppen a létszői között egy sajket, egy sakter, hogy vágja le a kecskét, gyorsan kihúzzák a húst, és valamit csinálnak belőle, hogy mégis legyen Fabrisson. És levágják a kecskét, minden nagy öröm, az öröm folytatódik a Fabrisson, és minden megeszik a tervező az egész kecskét is. Lepusztították, az is elfogyott, és másnap reggel vége volt a Fabrisonnek, jön másnap reggel a házvezetőnő vagy, aki ott kecskével foglalkozik. Benne azt mondja, Reb Shmuel, mondta a Shbácnak a neve. Azt mondja, Reb Shmuel, valaki ellopta a kecskénket, eltűnt a kecske. Erre azt mondja neki a Shbác, nem, a kecske nem tűnt el, csak megváltozott. De eddig a kecske azt mondta, hogy be, mostantól azt mondja, hogy Shmá Israel. Ez a lényege az átváltozásnak. Hogy valami, ami semleges volt, az a kecske, nem lehetett abban a kecskével látni Istent, de most, hogy ezek az istenfélő zsidók megették azt a kecskét, közben a spirituális dolgokról beszéltek, másnap meg elmentek annak az erejéből imádkozni, és elmondtak a Shmá Israel, akkor ezzel azt a kecskét, és mindent, ami azzal a kecskével kapcsolatban, azt a füvet is, amit az a kecskével, és mindent, azt az energiát megemelték egy magasabb szintre, isteni szintre, és ezzel az a küldetését azt el is érte. Ez gyakorlatilag a lényege, mindesetre az egyik lényege az áldozatoknak is, amit a szentélyben hoztak. A jeruzsálemi szentélyben annak idején. Az ember elolvassa a Tórát, kicsit furcsának tűnik ez az sok-sok-sok áldozat, a Mózes harmadik könyve szinte kizárólag erről szól, hogy ilyen áldozat, olyan áldozat, amilyen, az minek? Miért kellett ezeket az állatokat ott feláldozni? Mert ezáltal, hogy ezt az állatot fogták, ami egy fizikai létezés, és a oltáron az örök tűz elégette azt az állatot, miután levágták, ez jelképesen mutatta a zsidónak, hogy mi a célja az embernek ezen az egész világon. Ebben a fizikai életben. Mi a cél? Hogy a világ semleges, de nem tiltott dolgait kötelességünk bevonni az isteni dolgokba, és megemelni egy magasabb szintre. Ezért a zsidóságban nincs vegetáriánizmus. Mert úgy gondoljuk, hogy valójában, hogyha azt a csirkét úgy esszük meg, ahogy kell, akkor a csirke jár jól azzal, hogy mi megettük őt. Lehet, hogy erről ő nem tud. Szóval tudatosan a csirke, ez nincs meg. De ő jár jól, hogy ezt megettük, mert ezáltal ő is részévé válik, láthatóvá részévé válik az isteninek. Pontosabban korábban is része volt az isteninek, csak az nem volt látható. Ez által nyilvánul meg, hogy ő hogyan része az isteninek. Egy nagyon érdekes dolgot figyeltünk meg. Az ember áll a teremtés koronája. Ő áll a természet legtetején, ugye? Mégis, ha felosztjuk a természet különböző teremtményeit, létező elemeit, akkor azt figyelhetjük meg, hogy az ember az, akinek a legtöbb mindenre szüksége van a többi létező elem közül. De nézzük meg, az élettelennek nincs semmire szüksége a létezéshez. Egy növénynek szüksége van bizonyos ásványi anyagokra, bizonyos vízre, napfényre, stb. Egy állatnak még több, annak a növényre is szüksége van, illetve szüksége van bizonyos állatoknak a húsra. Az embernek pedig mindenre szüksége van. Szerinti, hogy ő áll a legtetején. Miért? Mert az ember az, aki azáltal, hogy a legtetején áll, és megvan benne az ész, és az isteni lélek, képes mindent, ami alatta van, legalábbis azokat, amik a klipát nógához tartoznak, a megengedett klipákhoz tartoznak, azt képes egy magasabb szintre emelni. Szerintem, hogy ezért van az ember a legtetején, és mégis neki mindenre szüksége van. Van egy szép magyarázata a Baal Shem Tovnak, van egy olyan Zsoltár mondat, ami azt mondja, hogy de évim gamcimeim, éhesek is, szomjasak is, Návsam bohem tiszátok. A lelkük szomjúzik bennük. Ezt mondja aztán Zsoltár, ez egy Zsoltár talán. Mit mond erre a Baal Shem Tov? Az egyszerű jelentés az, hogy éhes is, szomjas is, és a lelkük is szomjúzik. Ez azt mondja, Baal Shem Tov, nem. Miért? Mi az igazi oka annak, hogy az ember éhes és szomjas? Azért, mert a lelke benne szomjúzik. Mit jelent? A lélek vágyakozik azután, hogy képes legyen a világ dolgait megemelni egy magasabb szintre, a világ különböző elemeit, és ezért vált ki éhséget az emberben, hogy menjen és egyen, és az evés által váljon az ő részévé az az étel, amit megeszik, és azáltal, hogy abból az energiából jó dolgokat csinál, emelje meg azt a dolgot. A lélek vágyakozik erre. Igazából a fizikai éhségnek a spirituális oka az a lelki vágy, ami bennünk van, arra, hogy megemeljük az adott dolgot egy magasabb szintre. Ez egy érdekes rálátás a dologra. Ugye, akkor igazából itt most kicsit megállhatunk, és nyilván mindenkire felmerül a kérdés, hogy itten elég sok szó esik erről, ezekről a klipákról. Egy kicsit túl, mi ez a sok klipa, sokat lehet hallani, ez a burok, egy olyan elvont dolognak tűnik. Miért ennyire fontos ez a tányában? Eddig értelmes dolgokról hallhattunk, lélek, van bennünk jó, rossz, hogyan kell ezt kezelni, de mi ez a klipa? Miért ez egy olyan elvont fogalomnak tűnik? Ez már olyan, valaki belehallgat ebbe, mondjuk, és nem hallotta az előző előadást, azt mondja, ez már tényleg kabala, ez már valami nagyon elvonatkoztatott. Miért kell erről ennyit beszélni? Mi a dolognak a lényege? Végülis a dolognak a lényege az, hogy az embernek útmutatást ad arra, hogy hogyan viselkedjen a számüzetésben. A számüzetés fogalma, amit ugye sokszor hangzik el a zsidók között, galut, az nagyon sok mindent jelenthet. Jelentheti azt, hogy távol vagyunk az Izraeltől, de mi általában nem ebben az értelemben szoktuk használni. A számüzetés azt jelenti, minden olyan helyzet, amit valami eltakar. Mi az a számüzetés a zsidók számára, meg a világ számára? A számüzetés az, hogy egy olyan helyzetben vagyunk, amiben Isten el van takarva. Amiben Isten nem érezhető, nem látható, hogy ilyen világban élünk. Ugye? Ez nem azt jelenti, hogy Isten nincs, csak azt jelenti, hogy mi nem érezzük Istent. Nem érezzük, nem folyamatosan, nem mindenből kiviláglik Isten. Akkor hogyan kell ezt a helyzetet kezelni? Mondok egy példát, teljesen profán példát, és ott is láthatjuk az eltakarást. Mondjuk mindenki tudja, hogy nagyon jó indulatú emberek is néha haragra gerjednek. Van, aki gyakrabban, van, aki kevésbé, vérmérséklet kérdése is. Amikor mérgesek vagyunk. Nem egyszerűen mérgesek, hanem nagyon haragra gerjedünk. És általában, amikor az ember haragos, akkor egy köztudott dolog, az ember, amikor haragos, ne hozzon döntéseket. Miért? Mert amikor haragos, akkor nem a valódi énje igazából mozog benne, és nem tud jó, objektív döntéseket hozni. És ezért hoz egy döntést, amikor elmúlik a harag, akkor utána általában meg szoktad bánni ezeket a döntéseket. Most hajlamosak vagyunk ilyen haragos állapotban különböző döntéseket hozni, és azokat végre is hajtani egyből, mondjuk lekeverni egy pofont, vagy ez, vagy valami nagyon most aztán, ugye? És aztán általában ugye nem telik el hosszú idő, és már megbánjuk, amit tettünk. Ezért mindig azt szokták mondani, az ember, amikor haragos, akkor várjon, számoljon el 20-ig, csak legalább ez a minimum, vagy aludjon rá még egy napot, és másnap már egészen más fényben fogja látni a dolgokat. Ugye ez egy ilyen alap gondolat. Miért? Mert amikor az ember haragos, akkor a valódi énjét eltakarja ez a harag, ez az érzelmi túlfűtöttség, ami akkor van. És ezért nem képes a valóságot meglátni. Ugyanez van a mi világunkban is. A világ Isten valójában. Mindenben ott van Isten. Mint azokban a dolgokban is, amiben nem látjuk, és valljuk be, hogy a dolgok többségében nem látjuk. Nem látjuk az isteni dolgokat. Nem, egy darab csirkehúsban nem látjuk Istent, legalábbis a többség nem. Mit kezdjek ezzel? Hogyan kezeljem én ezt a helyzetet? Erre ad nekünk tanácsot. Azt mondja, vannak olyan dolgok, amiben soha nem fogod megtalálni Istent. Vagy pontosabban, amit nem tudsz úgy felhasználni, hogy láthatóvá legyen benne Isten. Mert abban is ott van Isten. Nincs olyan dolog, ami Isten nélkül létezne. Abban is ott van Isten. De azokban nem vagy képes rámutatni Istenre. Nem vagy képes vagy láthatóvá tenni az Istenit. Azokattól tartózkodjál. Vannak dolgok, amelyekben ott van Isten, csak nem láthatók, és rád várnak, hogy a megfelelő hozzáállással azokat képes legyél megemelni egy magasabb szintre. Látom, hogy Tamásban élik egy kérdés. Most, akkor ez volt gyakorlatilag, amiről az előbb beszéltünk, és most egy kicsit olvasunk, aztán még később visszatérünk. Nem tudom, van-e kérdés esetleg az elhangzottakkal? Van?
Mégis csak elnézést,
igen.
Most a jó, ezt értettem, amit mondtál, és nagyon jó, hogy így tetted, viszont hogy ugye kiszabadítani a jót belőle, vagy felszabadítani bele a jót, ezt minden ember képes, ugye nem csak az üdvő ember.
Igen. Csak bizonyos szempontból több eszközünk van rá, mert több az útmutatás. És valószínűleg inkább tudunk erről. De ez nem zsidó vagy nem zsidó kérdés. Több eszközünk van rá, mert több az útmutatás, és bizonyos szempontból azzal, hogy több micvánra vagyunk megparancsolva, ezzel is egy kicsit többé válik az eszköz. Mert minél több micva, és minden micva valamilyen fizikai eszközzel kapcsolatos általában, vagy fizikai cselekvéssel. Ha egy nem zsidó felrakja a tfilint, azzal nem ért el semmit. Az, mert neki ez nem egy micva. A zsidó felrakja tfilint, akkor azzal egy micvát teljesített, és ezzel Isten abban a tfilinben és abban a szarvasmarhában is érezhetőbbé tette. De ugyanakkor egy nem zsidó, aki mondjuk megebédel, és utána abnak az ebédnek az erejéből, energiájából a világot jobb irányba viszi, vagy segít a szegényeken, vagy imádkozik Istenhez, akkor ez megint csak ugyanúgy megemeli azt, ami ott le van kötve. Akkor erre mond egy pár példát. Nézzük meg. 250. oldalon. Ott, hogy például, ha valaki...
Például.
Igen.
Ha valaki zsíros húst eszik és fűszeres bort iszik rá, azért, hogy jó kedvű merítse magát Isten és Tórája szolgálatában, ahogy rá van mondva, bor és jó illat okosították, serkentették az elmét, vagy ahogy, hogy örömmel ülje meg a szombatot és az ünnepeket, ebben az esetben a bor és a hús életereje, ami a kipárt magából származik, kiválik és felszáll Istenhez, mintha áldozat lenne. Ugyanez történik, ha valaki tréfálkozik, hogy élesítse elméjét, és örömet lenjen Isten szolgálatában és az ő tórájában, hiszen ehhez jó hangulat kell, ahogy ezt Rava is tette tanítványaival. Mielőtt belekezdett előadásába, tréfálkozott, amit hallgatósára jó tenni.
Ugye, akkor itt két példát is mond, de az egyik, ha az ember eszik, akkor ha úgy eszik, hogy nagyon jó lehet, nagyon finomakat is lehet enni, a kóser, és azért eszi, hogy utána több energiája legyen, és akkor jobban tudja tórát tanulni. Vagy egy másik lehetőség, mondjuk micva enni. A zsidóknál gyakran micva enni, akkor mit tudom, hogy sábesz van, akkor micva enni, akkor az egy micvának a része, az az étkezés. Akkor megint csak az étkezést és azt az ételt, és mindent, ami azzal kapcsolatos, megemelte egy magasabb szintre. Vagy a másik lehetőség, ami már nem az étkezéssel és cselekvéssel kapcsolatosan beszélt, de már emlékeztek, hogy három dologra, három kategóriára osztottuk az emberi funkciókat, cselekvés, beszéd és gondolkodás, tehát akkor a beszédben is, mondjuk egy jó poén, ha nem öncélú, hanem azért van, hogy egy kicsit társaságot megnyissa, hogy utána jobban tudjanak tórát tanulni, akkor ez megint csak azt a viccet, és mindent, ami azzal kapcsolatos, annak abba befektetett energiát egy magasabb szintre emeli. A dolog lényege az, hogy a semleges dolgokat minél jobban bekapcsolni az istenibe. Valamilyen módon. Most egy viccnél az teljesen természetes, mindenki tudja, hogy egy vicc persze nem lehet gusztustalan vicc, vagy szóval perverz vicc, vagy hasonlók, mert az tilos. De egy olyan vicc, ami semleges, jó indulatú vicc, azt ugyan mindenki tudja, egy társaságban valamilyen oknál fogva, úgy általában emberek között, ha valaki elmond egy viccet, az hirtelen egy egészen más perspektívába helyezi a ott ülő embereket, és valahogy sokkal jobban megnyitja az elméjüket. Ez egy köztudott dolog. Minden előadónál köztudott, hogy általában érdemes egy-két viccet bevezetni a előadásba, mert ezzel serkenti a hallgatóságot, de különben ilyen kommunikációs vagy tanácsadásban is azt szokták mondani, hogy a kommunikációt tanul, hogy az másik ember vagy a kommunikációban mindenképp muszáj egy-két vicc, mert ezzel az egész beszélgetés egy teljesen más síkra kerül. Akkor ez abban az esetben, hogyha azért csinálja, mert jók a elképzelése, jó a céljai. Mi van akkor, ha nem, ezzel szemben?
Ha valaki illetegen hallja a húst és megélni a bort, csak azért, mert testekedvétel érdem, és ezzel állatérzőnét elegíti ki, ami az ösztönélet 4 negatív alapanyaga közül a vízzel van kapcsolatban, amiből a vágyak erednek, akkor a hús és a bor életelejét lealacsonyítja, és idéglenesen annak a teljesen rossznak válik részévé, ami a 3 tisztátalan hibán jellemzője.
Szerinti, hogy ugye tanultuk, hogy az állati ösztönélekben ott 4 alapalkotó elem van. Mi az a 4?
A riha, vagyis a víz, a szél, a homok
és a tűz. Ugye a föld és a tűz. És azt mondjuk, az élvezetek azok a vízből vannak, és ha valaki jól bezabál, persze kóser dolgokat, akkor nem követett el bűnt, de hagyta, hogy az állati ösztönlélek vezesse, és ezáltal azt az ételt, amit megevett, és abban befektetett energiát lerántotta a 3 tisztátalan klipába, mert nem végezte el azt a munkát, amit el kellett volna végezni, hogy kinyilvánítsa a benne levő istenit, ami igazából a feladata lett volna.
Így persze idéglenesen a rossznak eszközévé és öltözetévé lesz addig, amíg ezt meg nem bánja, és vissza nem tér az örökkévaló szolgálatához és az ő csodájához.
De ha visszatér, akkor ugye az a hús, az ember, amit megeszik, az legalább valamennyire a vérévé és a húsává, izmaivá, stb. Válik. Akkor ha ő most megette azt a húst, és közvetlenül abban az energiából mondjuk nem csinál semmi különlegeset, vagy nem is azzal az okkal ette, hogy valami istenit, nemeset csináljon. De utána megtér, visszatér a jó útra, és megint Isten szolgálja, akkor végül is valahol mégiscsak megemelte azt, amit evett. De ez miért van így? Mert kósert evett. Ha nem kósert evett volna, az tilos. És amikor megette, akkor egy bűnt követett el. És ezért azt már soha nem fogja tudni egy magasabb szintre emelni. Mert hogy olyan energiában, olyan dolgban nyerte az energiáját, ami tilos, és ami miatt ezt soha nem lehet megemelni.
Ez a lehetőség azért adott, mert a hús és a bor kóser csak használatuk volt helytelen, és így megvan a lehetőség arra, hogy az emberrel együtt felemelkedjenek egy magasabb szintre, amikor az ember megtér Isten szolgálatához. Erre kell következtetni a heder és húzási kérdést is, amiket a halála a kóser ételre használ, azon az ilyen étel nincs megkötve a külső erők által, hogy ne tudjon kiszabadulni és felemelkedni Istenhez.
Ugye a heter az azt jelenti, a mutár, a héberben azt jelenti, hogy ugye megengedett, de a magyarban is van egy kicsit az engedett, az amit az elengedett. Ugye, hogy amikor azt úgy is lehet érni, hogy kutyát elenged, az nincs lekötve. A megengedett, a mutár, lehatir, az azt is jelenti, hogy elengedni, tehát, hogy az nincs lekötve a rosszhoz. És ezért, ha akarod, akkor elmozdíthatod az isteni felé. De az asszur, a tilos, az le van kötve. Az ki van kötve egy karóhoz, az a kutya, azt nem tudod elvinni, nem tudod lekötözni onnan, azt nem tudod elvinni a nemes irányba. És ezért a megengedett dolgokat, a semleges dolgokat, azokat föl is lehet emelni, le is lehet rántani, de ha majd visszatérsz a jó útra, akkor azok is fölkerülnek, de a tilos dolgokat soha nem tudod felvinni. És ezért kell mondjuk a kóser étkezésre nagyon ügyelni, mert ha valaki úgy eszik kósert, nem kósert, hogy az tilos, előfordul olyan eset, amikor a nem kóser étel megengedett, mondjuk a életmentésről van szó, vagy ilyesmi, de úgy ette, hogy az tilos volt, az abból nyelt energiát már nem fogja tudni soha visszaemelni a jóba.
Azonban akkor is, amikor már eljut erre a szintre, ennek korábbi alantas helyzetének nyoma marad, és ezért van szükség a sírban történő megtisztulási folyamatra, ahogy ez majd a továbbiakban szerepel.
Ugye erről lesz szó, és egy nagyon izgalmas rész, hogy a 8. fejezetben ritkán van, hogy a haszid filozófia erről beszél, a 8. fejezetben, a következő fejezetben szó lesz arról, hogy mi történik az emberrel a halála után, tehát gyakorlatilag ilyen a lélek szenvedéseit magyarázza el. Izgalmas, mert keveset lehet erről tudni, hogy hogyan szenved a lélek a halál után a sírban különböző dolgokért. És most azt mondja, hogy még olyan dologért is, amikor az ember kósert evett, csak nem a megfelelő okkal ette, még utána meg is tért, azért is van egy bizonyos szenvedése a léleknek a halál után, ami nem pokol, hanem úgy hívják, hogy hibuta kever, a sírban történő szenvedés, de erről majd később lesz szó. Én ezt nem akarom előre lelőni a diákot. Várj egy pillanatot, miért folytatnánk. Most akkor mit látunk? Itt elég nagy hangsúly kerül az étkezésre. Ugye? És ez valóban egy érdekes dolog, hogy megfigyelitek, hogy az étkezés nyilván egy alapemberi funkció, de meg lehet figyelni most vallástól függetlenül, hogy általában az étkezés az minden a spirituális társal mélyebben foglalkozó embernél egy alapkérdés, hogy ezt hogyan... Az étkezés formája az mindig valahogy bejön abban, hogy... Na, hogy fejezem ki magam. Tehát mondjuk egy vallásos embernél az étkezésben általában nyomban meglátszik a nyoma annak, hogy ő vallásos. És most vallástól függetlenül gondolom. Tehát aki spiritualitással foglalkozik, annak általában ez a fajta foglalkozottság rögtön kihat az étkezésére. Valahogy az étkezés az egy központi téma abban az Istennel való kapcsolatunkban. Ezt meg lehet figyelni mindent. Van, aki mondjuk, vannak lábda olyan vallások, amit tudom én, vegetáriánusok. Az étkezés formája és az valahogy mindig kapcsolódik azzal, vagy mondjuk egy más valamit. Szokták mondani, hogy az embert meg lehet jól ismerni az étkezéséből. Abból, hogy hogyan eszik. Hogy hogyan eszik, hogy mit eszik. Valahogy az evés az egy nagyon lényeges dolog az Istennel való kapcsolatban is. Ugye arra nem is beszélve, hogy különböző szertartásokban is van evés. De ugye az evés ez egy ilyen fontos dolog. És nem azt gondolom, hogy miért ennyire lényeges az evés. Hát éppen azért, mert az evés az az a pont, a nap mint nap visszatérő olyan pont, amikor az ember találkozik a körülöttől levő fizikai világgal, ami alapállásban alacsonyabb rendű, mint ő. Ugye? Mert mi vagyunk ugye a teremtés teteje, a legfejlettebb, a legmagasabb szint, és az étkezésre ez egy testi szükséglet, de mivel egy testi szükséglet, ezért minden nap visszatérő dolog, és minden nap ilyen módon aktív kapcsolatba kerülünk a körülöttünk a világgal, ami mélyebben van, mint mi. És ezért nagy kérdés, hogy ezt hogyan végezzük, mert hogyha hagyjuk magunkat, hogy hatalmába kerítsünk bennünket ez a fajta létezés, akkor mi is lealacsonyodunk, és magunkkal rántjuk talán még mélyebbre azt, amit megettünk. Ha viszont mi vagyunk a kezdeményezők, mi vagyunk azok, akik viszik a stafétabotot, akkor azt, amit megettünk, azt is egy magasabb szintre tudjuk emelni. Most a következő dolog, amit mondani fog, az még egy nagyon fontos életfunkció, mégpedig a házastársi kapcsolat a nemi élet. A nemi élet is egy olyan dolog, amiben meg is lehet találni az Istenit, de ugyanakkor el lehet azt is élni, hogy a legrosszabb jön ki belőle. Szóval a nemi élet a zsidóság szerint egy olyan dolog, és erről szó volt már a korábbi fejezetekben, amiben egy olyan aktus, amiben ha az ember úgy teszi, ahogy kell, akkor meg tudja találni a legmagasabb isteni energiákat. A legmagasztosabb dolgokat is. Így erre sok szó volt az első, nem a második fejezet végén, ugye beszéltünk róla, hogy ez a kapcsolat a férfi és a nők között, ez valahogy a teremtés energiáit hozza vissza bennünk. Amikor egyé válik a férfi és a nő, akkor az az egy ember, aki megteremtődött, az a teremtésnek az energiája visszatér bennünk, és ezért ez egy nagyon fontos élmény, aminek ez a spirituális oka, hogy ennyire hajtjuk magunkat ezután a dolog után, mert mert szeretnénk ezt az élményt újból átélni. Hát sok szó volt erről. Mindenesetre, ha az ember megfelelő módon teszi, akkor megemelheti azt az energiát, ami ebben van, ebben a megengedett dologban van, és az egész egy spirituális élményé is válhat akár. Most vannak a nem életek olyan formái, ugyanúgy, mint a húsnak, ami tilos. Mit jelent tilos? Hogy abban a formában a nem életet soha nem lehet isteni élményé alakítani. Soha nem fogod megtalálni benne az isteni szikrát. Mert tilos. És abban, ami tilos, abban nem tudod megtalálni. Vannak a nem életek olyan formái, ami megengedett. Abban a megengedett formában, ha a megengedett módon csinálom, és ugyanúgy, mint az étkezésnél, nem csak a saját testi élvezetet kielégítése céljából csinálod, hanem van ebben egy magasztosabb élmény felé való vágy, egy, vagy akár a gyermeknemzés vágya, ami nem feltétlenül kell, hogy minden alkalommal legyen, mert ugye vannak alkalmak, amikor tudjuk, hogy nem lesz abból gyerek, de van benned egy magasztosabb vágy, egy lelki kapcsolat, stb., akkor abban meg lehet tapasztalni egy isteni élményt. Akkor itt is egy lehetőség, egy állandó életfunkciónál, ami szinte ugye szükség, fizikai, testi szükség, hogy az ember választhat aközött, hogy hagyja magát lerántani a testi szükséglettel, és tovább rántani azt az energiát, amit abba belefektet, hogy megemeli ezt az életfunkciót is egy magasabb szintre. Akkor nézzük meg, hogy itt talán még álljunk meg. Van egy kérdés, amit felvetettem a múltkor, csak nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, nem tudom, hogy mindenki itt volt-e. Van egy olyan kérdés, hogy ugye beszéltünk róla, hogy minden isteni. Ugye? Minden istentől származik. Vannak dolgok, amik kifejezetten jók, pozitívak, micvák, stb. Vannak olyan dolgok, amik semlegesek, ezek ugye a klipát noga, a középső klipa, és, vagy a fénylő klipa, és vannak olyan dolgok, amik tilosak, amik teljesen rosszak, amiket nem lehet megemelni. A kérdés az, hogyha ezek teljesen rosszak, és nem lehet őket megemelni, akkor miért teremtette őket Isten? Miért teremtette meg a disznót, hogyha nem lehet megenni? Hogy választassunk, hogy ne legyünk robotok, ugye? Hogy legyen egy próbatétel, mondjuk akár. A viccet már biztos ismeritek, ugye? Zsidóban megy a húsboltba, és azt mondja, rámutat a disznóhús, és azt mondja, abból a halból kérek. Azt mondja neki a hentes, ez nem hal, az disznó. Nem kérdeztem, hogy milyen hal, csak adjon belőle. Hogy legyen próbatétel, hogy az ember ne menjen olyan könnyen. Miért jó az, ha van próbatétel? Mert tudjuk, egy próbatétel által az ember megerősödik. Akkor az tényleg kihoz belőle mély dolgokat, és megerősödik. Ha valaki kiáll egy próbatételt, körül van félve a legfinomabb, nem kóser dolgokkal, és azt mondja, hogy nem kérek belőle, akkor ez megerősíti jobban, még jobban előhozza benne az isteni lelket. És ez az oka annak, hogy Isten teremtett valódi rosszat is a világban, hogy legyen mitől elfordulni. Legyen mire rámondani, hogy ezt nem. De ha ez így van, akkor abban az esetben, amikor az ember azt mondja, hogy ezt nem, akkor fölemelte azt a dolgot istenire, nem? Akkor ott is történt valami isteni. Teljesült a célja annak a dolognak. Értitek a kérdést? Akkor miért mondjuk azt, hogy soha nem lehet fölemelni? Mégis fölemelted, mert ha kiálltad a próbát, és azt mondod, hogy abból a halból nem kérek, abból a húsból nem kérek, akkor azáltal teljesült annak a rossznak a célja, és kiderült az, hogy Isten miért teremtette, és hogy valójában Isten teremtette. Akkor miért mondjuk azt, hogy mégis azt a dolgot soha nem lehet fölemelni? Mi erre a válasz? Ezt a kérdést tettük fel a múltkor. Nem tudom, valaki tette fel, vagy én tettem fel, már nem emlékszem. És kicsit utána néztem. A válasz az, hogy igaz, hogy ott is történt valami isteni, de az a konkrét dolog nem vált egy isteni cselekvés részévé. Mi, hogyan vált az isteni terv részévé, hogy történt egy cselekvés, ami elfordult attól a dologtól. De maga az a dolog nem vált istenivé ezáltal a cselekvés által. Ez volt az egyik kérdésünk.
Igen. Aki meg fogja enni ezt a sertéshúst, és az le fogja rántani a az önmagát a sertés hússal együtt a még mélyebbre. Tehát akkor végül is az egyének mindig csak negatív.
Nem feltétlenül. Miért kell, hogy bárki megegye ezt a disznót?
Ott lóba elteszi, valaki meg fogja venni. Te nem, én nem, ő megveszi.
Okay. Akkor mondok egy példát, megveszi mondjuk egy nem zsidó. Nem zsidó, megeszi, és jó dolgokat csinál belőle. Őt nem rántotta le, hanem ő felemelte azt. És itt következünk, nagyon jó a kérdésed különben. Nagyon jó. Akkor meg mi a különbség? Nagyon jó, és erre vártam, mert ez volt a második kérdés. Az én második kérdésem az volt, hogy rendben van, hogy mondjuk egy ló nem kóser, és azt nem ehetem meg a ló szalámit, de a lót még ezer más dologra lehet használni. Ráülhetek a lóra, és elmehetek a mellettem levő városba, hogy ott tartsak egy tóra előadást. Akkor a ló energiája jóra lett célra felhasználva. Akkor miért mondom, hogy a ló a három tisztátalan klipába tartozik? Hogy mondhatja a Tamás azt, ott van az a disznóhús, ami nem zsidók számára megengedett, akkor az nekik, akkor megeszi, és megemeli, akkor mégsem a három klipa része. Várjál, vagy mondok egy másik példát, hogy egy disznó, a disznó mondjuk adott esetben valaki halálosan beteg, és nincs más étel, mint az a disznóhús, akkor az a disznóhús megengedett, sőt, kötelező megennie, Jom Kipur napján valaki halálosan beteg, vagy akár nem is halálosan beteg, csak úgy beteg, hogy az veszélyes lehet, neki ennie kell abból a disznóhúsból, és ekkor az a disznóhús, ez nem tilos, amit megevett, hanem megengedett disznóhús. Sőt, a disznóval még ezen más dolgot lehet gondolom percetem csinálni, lehet belőle szívbülentyűt csinálni, meg lehet belőle cipőt csinálni, vagy nem... Mit? Á, ők találják meg a szarvasgombát? Igen? Szóval még ezer dologra lehet használni. Az más kérdés, Tamás, ha azt kérdezed, hogy jó, a világ nem így működik, majd akad az emberek többsége tilos dolgokat csinál, és a megengedett dolgokat sem úgy csinálja, ahogy kéne. Ugye még vallásos zsidók sem lehet azt mondani, hogy minden nap úgy eszik meg az ebédjüket, hogy azon bennük, hogy most ebből olyan energiákat nyerek, hogy itten Isten, sőt, sokszor még olyan dolgokat csinálnak utána, ami egyáltalán nem egyezik. Akkor nagyon kevés, azt mondjuk, hogyha összehasonlítjuk, hogy hol áll a mérleg, hát igazad, hogy nagyon le van húzva. De nem ez a kérdés, nem az a kérdés, hogy hogyan viselkedünk, az a kérdés, hogy mire kéne, hogy hajtsuk magunkat. Mi az isteni terv? Az, hogy mi ezt mennyire hajtjuk végre, de más kérdés, ez nem is lehet, és ez nem is mennyiségben mérhető. Ez nem egy olyan dolog, ami mennyiségben mérhető. Hogy hány ember gondolt étkezés közben arra, hogy utána ő tórát fog tanulni, és ebből az energiából mit tudom én, és hány ember nem gondolt erre, hanem csak bezabált, mert ez nem mennyiség kérdése, hanem az elképzelés kérdése, hogy itt mi a válasz a kérdésre, amit az előbb föltettünk. Tehát mi a, jó van, de mi van a dolog, amik megengedett? Ez a dolog evésre tilos, de arra, hogy ráüljek és lovagoljak, arra meg megengedett. Akkor ezt most miért mondom, hogy a három tisztátalan klipába tartozik? A válasz, erre több válasz is van, de röviden a válasz, amit a Nuvalcsi Rebe arra azt mondja, amikor a tányában szó van arra, hogy valami a három tisztátalan klipába tartozik, vagy a megengedett dolgok közé tartozik, akkor nem lehet egy dolognak a létezése, az folyamatosan változik. Nézőpont kérdése is. Nézőpont kérdése is, hogy valami micsoda. Ugye? Szerintem itt nem... Amikor azt mondom, hogy az a disznóhús tilos, szerintem... és ezért a három klipához tartozik, azt mondani, az a disznóhús, ha te megennéd, ha evésre van készítve, az tilos. És az a három klipához tartozik. De ha ugyanaz a disznó arra lenne használva, hogy szarvasgombát találjunk vele, az egy megengedett dolog. Szerintem, hogy nem magáról a disznóról van szó, hanem arról az energiáról, hanem arra a cselekvésről, amit a disznóval te csinálnál, és ami ezzel a disznóval történne, az az, ami tilos vagy semleges. Vagy akár lehet belőle micva is. Vagy akár semleges, és akkor mondjak egy példát. Van egy szép történet a Talmudban, nagyon pikáns történet, arról szól, hogy volt egy fantasztikus kénynő, egy utcalány, egy prostituált, akiről hát azt mondták, hogy még nem volt olyan férfi, aki nemet tudott volna neki mondani, és volt egy híres, lehet ezt tanultátok itt már?
Ismert.
De volt egy híres tanítvány, egy ilyen talmid chochem, egy ilyen Jesiva tanítvány, aki nem tudta megállni, és gyűjtötte a pénzt, hogy megtörténjen, hogy el tudja menni a sötye, és el is ment a hölgyhöz, és azt mondja, a Talmud részletesen legyen, milyen gyönyörű volt, és hogy mit egy 7 emeletes ágy tetején volt, és ott mutogatta magát, és hát fölment az ágyra, és a 7 emelet, azt nem emlékszem, hogy tényleg mi volt, de együtt azért elég részletesen leírja a történetet, és már teljesen ott álltak, hogy már megtörténjen, aminek nem kéne megtörténni, és akkor a cicisze az arcába ment a fiúnak, és akkor hirtelen magához tért, hogy ez mégis tilos, és lejött. És azt mondta neki a nő, hogy most mi van? Valami nem tetszik? Találtál bennem valami hibát? Még nem volt olyan férfi, aki idejött, és így ment volna el. Azt mondja, nem, megmondom neked össze, hogy gyönyörű vagy, és minden, de hát én zsidó vagyok, és ez tilos. Mi ez a zsidó? És akkor elkezdte neki mondani. Végül a hölgyet nagyon érdekelte a dolog. Elment Izraelbe, betért zsidónak, és végül hozzáment feleségül ehhez a fiúhoz. És a Talmud azt mondja, lám, a példa arra, valami, ami tilos volt, és utána nem csak megengedett lett, hanem micva lett belőle. Tehát akkor mit látok? Az a nő! Ő most a 3 tisztátalan klipá, vagy semleges klipá, vagy mi ő? Szóval nem ő a kérdés, hanem az a cselekvés, ami vele történne, az az energia, ami körbefogja, amiatt a cselekvés miatt. Mert az a nő, az ugyanaz a nő. És ez az, ami ezt az egészet kicsit másfény. Szóval nem magáról a disznóról van szó, hanem arról az energiával, ami az a disznóval kapcsolatos, akkor, amikor evésre van számba. De ugyanaz a disznó lehet egy teljesen semleges dolog is, hogyha, és megengedett, sőt, akár micva, hogyha életet mentünk vele. És van egy szép történet, és ezzel befejeznénk a mai órát. Ugye a Lubavicsi Rebék sorában, ugye 7 Lubavicsi Rebe volt, a tánya szerzője az első, az ő dédunokája volt a Mahrás. Rabbi Shmuel, Sámuel, ezért van ennyi smulik itt a környéken, ez is egy rebének volt a neve. Shmuel, ő egy nagyon különleges rebe volt, egy cádik, és 2 fia és egy lánya volt. A 2 fiút úgy hívták az egyiket, hogy Áron, a másikat úgy hívták, hogy Salomber, mint az én kisfiam. Az Áron volt 1 évvel idősebb, mint a Salomber, de végül mégis a Salomber lett a következő rebe, ő az 5. Lubavicsi rebe, hihetetlen nagy tudású, nagyon sok könyv maradt tőle, és tényleg nagyon különleges rebe volt. És azt mesélik, ez a 2 fiú, ez nagyon közel állt egymáshoz, mert korban is közel voltak, és nagyon sokszor beszélgettek egymással, és ezek a játékban, beszélgetésben is nagyon sok érdekes dolog volt. Azt mondja neki egyszer van például egy ilyen történet, hogy volt a kint játszottak a udvaron, és hát akkor tudod, a gyerekek mit szoktak játszani, apa, papa, mama, vagy tudom, ilyen stílusú játékokat szoktak játszani, vagy rendőrség, vagy tűzoltó, vagy ilyenek. Tehát egy ilyen rebének a gyerekek, azt játszották, hogy rebe haszid. Van egy rebe, és hozzá egy haszid, és akkor ez a játék. Az egyikük legyen a rebe, a másik legyen a haszid. Erre azt mondja a zó, az Áron azt mondja a Salombernek, később a rebelek, hogy legyél te a rebe, és én leszek a haszid. Azt mondja, hogy a Salomber, rebét nem játszok. Ha akarod, játszod te, de én nem akarok. Rebéből csak egy van, az apám, én nem akarok rebét játszani. Játszod te. Jó, akkor Áron elkezdte, ő lett a rebe, és a Salomber a fiatalabb lett a haszid. Bejön a rebéhez a haszid, és azt mondja, hogy az egyik 5 éves volt, a másik 6, az egyik kisgyerekek voltak. Azt mondja neki, mondd, nekem 2 kérdésem van. Az egyik kérdésem a szkole. A szkole azt jelenti, hogy ilyen elvi kérdés, teoretikus kérdés, ami olyan filozofikus kérdés. A másik kérdésem pedig a vojda. A vojda azt jelenti olyan kérdésem, ami Isten szolgálattal kapcsolatos, valami rosszat csináltam, és arra keresek kiutat, vagy választ. Szóval mi a teoretikus kérdés, mondd meg neki, hogy mi az, hogy zsidó. Azt mondja neki a testvére, aki a rebe, most, 6 évesen, azt mondja, a zsidó az tűz. Azt mondja neki, mondd meg nekem, ha tényleg egy zsidó tűz, hogy lehet, hogyha hozzáérek, akkor nem égek el. Azt mondja, azért, mert te is tűz vagy. És a tűz nem égeti ki a tüzet. De jó. Mondja, akkor van egy másik kérdésem. Ez egy ilyen, a vojda kérdés. hogy én valami rosszat csináltam az egyik osztálytársammal, kinevettem, és mi az én, mit kéne nekem tennem most? Hogyan tudnám ezt kijavítani? Erre a testvér rávágja, azt mondja, imádkozzál többet, és ez meg fogja oldani a problémát. Azt mondja neki a testvér, nem. Te nem vagy igazi rebe. Szóval miért? Mert a választ túl gyorsan adtad. Azt mondtad, imádkozz többet, és nem sóhajtottál a válasz előtt. A rebe, ha ilyet hallat, először felsóhajt, és áj. Fáj neki ez a rossz, ami történt. Nem hagyja, nem mondja csak így rávágja, először átérzi, hogy mi történt, és csak utána tud tanácsot adni. Ezt csak melégesen mesélte ezt a történetet. Tehát lényeges történet, amire hozzánk tartozik, az velünk kapcsolatos, az megint vita volt arról kettő között, hogy miben különlegesek a zsidók. Ugye ez téma, hogy mindig hallottam zsidók, akkor miben különlegesek, mi a különleges zsidók. És erre az vita volt közöttük, és az Áron azt mondta, hogy figyelj, a zsidók abban különlegesek, hogy okosak, jól tudnak tanulni, tanulnak a Tórát, tanulják a Tórát, imádkoznak, stb. Azt mondja neki a Salomber, ez nem egy jó válasz, mert mi van azokkal a zsidókkal, akik nem tudnak tanulni, nem ismerik a betűket, nem tudnak, nincsen így különleges képességeik, egyszerű emberek, azok miben, ők is zsidók, akkor miben mégis van különlegesség. És nagy vita alakult ki, oda-vissza, és a nővérük, a Dvora Lea, az meghallotta, hogy mi a itt a vita, és ment az apukához, a igazi rebéhez, a Smuelhez, hogy tegyen békét köztük. És erre behívta őket a rebi Smuel, üljünk le, mi itt a vita? És elmondták, hogy az a vita, hogy mi az a zsidó, és ő ezt mondja, és azt mondja nekik a rebe, jó, hogy hívjátok be a Bencionot. Igen. Bencion az ott a rebe házában ilyen segítő volt, egy nagyon egyszerű ember, tényleg olvasni, írni nem tudott. És mégis egy zsidó volt, de teljesen nulla szóval. Sokszor mesélik, hogy nevettek rajta, hogy mennyire nem tudott olvasni, hiába rebe házában lakott. Imából elmondott egy imát, egy szót nem lehetett belőle kivenni, mert annyira nem azt mondtam, hogy nem volt írva. Szóval teljesen egy egyszerű ember volt, nem lehetett neki semmi hosszabb dolgot magyarázni. Azt mondja neki, Rebe, mondd, Bencion, te ettél ma? Azt mondja neki, igen. Jó tettél? Igen. És miért tettél? Azt mondja, hogy élni tudjak. És miért akarsz élni? Azt mondja, tudjak dolgozni, és családomat eltartani. És azt miért akarod mindezt csinálni? Fölsóhajta. A Bencion azt mondja, Hát, miért? Hát, hogy Istent jobban tudjam szolgálni. És sóhajt egy nagyon. Jó, köszönöm szépen. De azt mondja, hívjátok be az Ivánt. Iván volt a kocsis a Rebe házában, és érdekes, egy nem zsidó gyerek volt, de ott nőtt föl a zsidók között, és egy kitűnően beszélt jidisül, és a Rebe mindig jidisül is beszélt vele. Azt mondja neki, Iván, mondd, ettél ma? Azt mondja, ó, nagyon, persze. Azt mondja, és miért ettél? Azt mondja, hogy miért ettem, hogy tudjak dolgozni, és élni, stb. Szóval miért akarsz dolgozni, és élni? Szóval megint tudjak enni, aztán fogjak egy jó üveg vodkát, egy kicsit inni, szóval jó legyen az élet. Erre azt mondja, hogy látjátok, mi a különbség? Azt mondja, a zsidó felfogás és a nem zsidó felfogás között. Az, hogy ugyanazt csináljuk, az egy dolog. A kérdés az, hogy mi a célja, vagy mi az elképzelése, az elképzelése, ami emögött a cselekvés mögött van. Szóval ez a hozzáállásunk, a kérdés ez a hozzáállásunk a fizikai világhoz és azzal való kapcsolathoz. Van esetleg kérdés? Igen? Igen. Szándékosan ebben a sorrendben, a cselekvés az a legkülsőbb funkció, ugye? az még legkevésbé tükrözi a valódi belső énünket. És a legjobban korlátozható is ennek megfelelően. És irányítható. A beszéd az már egy hozzánk közelebb álló valami. És de az is még egy külső formája a dolognak. Még lehet olyasmit beszélni, amit nem tartunk igaznak, ami megjátszunk, stb. A gondolat, és lehet beszélni is, és nem beszélni is. A gondolat az viszont egy nagyon hozzánk nőtt cselekvési forma, amit nem is lehet leállítani, jobb esetben, és a legjobban tükrözi a valódi énünket. Úgyis lehet mondani, hogy gondolat, beszél, cselekedet, de úgy nem, hogy beszél, gondolat, cselekedet, vagy cselekedet. Jó, köszönöm szépen. Fabreisen.
Ez a self-presence az eredet.